A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük testvéreim a 307. énekünk első versét. A 307. ének így kezdődik: dicséretet mond nyelve mindennek, te néked, könyörülő Istennek. Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, amint szól hozzánk Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írt első levele 3. fejezetében. Ezt a hosszabb részt ülve hallgassuk meg figyelemmel. A tesszalonikaiakhoz írt első levél 3. részében így szól Isten igéje. Amikor már nem bírtuk tovább elviselni, elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Aténben, és elküldtük Timóteust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson a hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket, és amint tapasztaltátok, úgy is történt. Én tehát, mivel már nem győztem türelemmel, elküldtem hozzátok, hogy megtudjak valamit a hitetekről, nem kísértette meg titeket a kísértő, és nem lette hiába valóvá a mi fáradozásunk. Most azonban megjött tőletek Timóteus, és jó hírt hozott nekünk hitetekről és szeretetetekről. Arról is, hogy szívesen emlékeztek ránk mindig, sőt látni szeretnétek minket, ahogyan mi is titeket. Így tehát minden bajunk és üldöztetésünk között megvigasztalódtunk veletek kapcsolatban, testvéreim, a ti hitetek által. Mert egyszerre feléledünk, ha ti szilárdan álltok az Úrban. Hogyan is adhatnánk eléggé hálát Istennek értetek, mindazért az örömért, amellyel megörvendeztettek minket a mi Istenünk előtt, amikor éjjel és nappal buzgón könyörgünk azért, hogy láthassunk benneteket, és kipótolhassuk hitetek hiányosságait. De maga a mi Istenünk és Atyánk és a mi Urunk Jézus Krisztus egyengesse utunkat hozzátok, titeket pedig gyarapítson az Úr, és gazdagítson a szeretetben egymás iránt és mindenki iránt, ahogyan mi is szeretünk titeket. Erősítse meg a szíveteket, és tegye fedhetetlenné a szent életben, ami Istenünk és Atyánk színe előtt, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus eljön minden szentjével együtt. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének hallgatását és szívünkbe fogadását. Imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, köszönjük, hogy előtted nem kell és nem is érdemes semmit sem szépítenünk. úgy jöhetünk hozzád, amint vagyunk, abban a bizonyosságban, hogy így elfogadsz minket Jézus Krisztus érdeméért. Jövünk abból a hajszából, ami az elmúlt hetünket jellemezte, vagy jövünk a magányunknak a süket csendjéből, jövünk úgy, hogy nem győzünk eleget tenni a velünk szemben támasztott igényeknek, és mindig mindenünnen csak elégedetlenkedést hallunk, vagy jövünk úgy, hogy már fölöslegesnek érezzük magunkat, és úgy tűnik, senkinek sincs szüksége ránk. És hozzuk mindazt, ami megterhel minket. Hozzuk a sebeinket, amiket ütöttek rajtunk, és hozzuk eléd a lelkiismeret fordalást, mert mi is sebeket ütöttünk másokon. És köszönjük, hogy hozzád hozhatjuk minden undok bűnünket is, mert te gazdag vagy a kegyelemben, és bővölködsz a megbocsátásban. És hisszük, atyánk, hogy aki engedi, hogy levedd alól a vétkeinek terhét, az szabadon és tisztán mehet tovább, és boldogan szolgálhat neked. Segíts el minket ebbe az állapotba. Te pontosan tudod, hogy mivel vétkeztünk ellened, de ismered a kötelékeinket, látod tehetetlenségünket, könyörülj rajtunk, hogy mi is lássuk azt végre. Segíts eljutnunk oda, hogy lemondunk arról, hogy majd mi megoldjuk, majd mi segítünk magunkon. Szabadíts meg ettől a gőgös istentelenkedéstől, és taníts megalázni magunkat előtted, őszintén és szívünk szerint. Segíts koldussá válni, kisgyermekként fogadni tőled mindent, amit te ajándékként adsz. Köszönjük, hogy készen van nálad mindaz, amire szükségünk van. Segíts ezt hittel elfogadni, és aztán úgy élni és éltetni belőle másokat is. Könyörülj rajtunk, és szólj hozzánk most. Tedd a mi megfáradt szívünket hallóvá. Adj nekünk értelmes szívet, hogy értsük és szeressük elrendelt utunkat és minden parancsodat. És engedd, hogy mi is örömmel menjünk tovább a mi utunkon, mint az a komornyik, aki találkozott veled, Úr Jézus. Segíts, hogy ma, ha a te szavadat halljuk, meg ne keményítsük a szívünket. Könyörgünk hozzád különösen is azokért, akiknek most vigasztalásra van szükségük. Engedd, hogy a gyászukból fölemeljék tekintetüket te rejád. A feltámadott élő Úrra, aki közel vagy mindenkihez, aki megtört szívű, és aki egyedül tudsz adni igazi vigasztalást és élő reménységet mindnyájunknak. Ajándékozd ezt kegyelmesen a mi testvéreinknek is. Amen. Isten bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltár szavaival hirdetem. Amilyen messze van napkelet a napnyugattól, olyan messzire veti el tőlünk az Úr minden bűnünket. Amen. Úr Jézus Krisztus, kérünk, szentelj meg minket az igazsággal. A te igéd igazság. Amen. Isten igéjét, amelynek alapján szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem néktek, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott levele második részében, a 13. és következő versekben így olvashatjuk. A tesszalonikai első levél második részének 13. versétől így hangzik Isten igéje. Ezért mi is szüntelenül hálát adunk Istennek, hogy amikor hallgattátok az Istennek általunk hirdetett igéjét, nem emberi beszédként fogadtátok be, hanem Isten beszédeként, amint hogy valóban az, és annak ereje munkálkodik is bennetek, akik hisztek. Mert ti testvéreim hasonlóvá lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak, és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők a zsidóktól. Mi pedig, testvéreim, miután külsőleg, de nem szívünkben egy rövid időre elszakadtunk tőletek, Annál nagyobb vágyódással törekedtünk arra, hogy ismét lássunk titeket. Ezért el akartunk menni hozzátok, én Pál nem is egyszer, de megakadályozott minket a sátán. Ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk és dicsőségünk, ha nem ti, ami Urunk Jézus Krisztus színe előtt az ő eljövetelekor. Bizony ti vagytok a mi dicsőségünk és örömünk. Eddig Isten igéje. Kedves testvéreim, Pál apostolnak Tesszalonikába írt két levelét olvassuk kalauzunk szerint ezekben a hetekben. E két levél központi gondolata Jézus Krisztus második eljövetele. Hadd javasoljam már most adventi vasárnap délutáni foglalatosságnak, hogy olvassuk el legalább az első levelet, öt rövid fejezet mindössze. Látni fogjuk, hogy mint egy nagyon tudatosan és hozzáértően megkomponált, nagyszerű zenemű, olyan ez a levél. Először a fő témának csak a foszlányait halljuk, aztán végül teljes erővel felcsendül, várjuk vissza a mi dicsőséges Urunkat, Isten szent fiát, aki megjelenik nagy hatalommal és dicsőséggel, és már most örömmel készülünk a vele való találkozásra. És minden fejezet végén, az utolsó egy vagy egy-két versben, újra és újra, más-más változatban megszólal ez az öröm ebben a levélben. Olyan jó lenne, hogyha a mi Krisztus várásunk sem korlátozódna csupán a karácsonyt megelőző néhány hétre, hanem állandóan friss lenne a tudatunkban ez a várakozás, ez a készülődés. Hogyha az ebből fakadó reménység jellemezné az egész életszemléletünket. Hiszen ha valaki készül erre a találkozásra, annak ez lesz az öröme forrása. Bosszúságok között, minden nyomorúság ellenére is van oka örülni a Krisztust váró embernek. De ez lesz a felelősségének a forrása is. Hiszen ha egyszer mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt, és számot kell adnunk mindenről, amit mondtunk, vagy elmulasztottunk, tettünk, vagy elhalasztottunk, akkor az emberben friss marad az, hogy nem tehetek következmények nélkül semmit. És a felelősségét is táplálja, hogy ha majd kérdezi őt az ítélő bíró, akkor tudjon felelni az ő kérdéseire. És ugyanakkor ez a várakozás és tudatos készülés ad tartást is az embernek, és kitartást, álhatatosságot a hitéért elszenvedett nyomorúságok között. Nem véletlen az, hogy olyan nagy örömmel és bizonyossággal írják a Heidelbergi KT írói, milyen vigasztalásod van abból, hogy Krisztus ismét eljön ítélni élőket és holtakat. Az, hogy minden háborúság és üldöztetés közepette is. Fölemelt fővel várom az égből ugyanazt az ítélőbíót, aki előbb éjettem Isten ítélőszéke elé állott, és rólam minden kárhoztatást elvett. Hogy ő majd minden ellenségeit és ellenségeimet örök kárhozatra vesse, engem pedig minden ő választottaival együtt, a mennyei örömbe és dicsőségbe magához vegyen. Mi ismerőst várunk a dicsőséges Krisztusban. Ő az az ítélőbíró, aki előbb vádlottként odaállt az Isten ítélőszéke elé, hogy azt az ítéletet, amit nekünk kellett volna elszenvednünk, helyettünk elszenvedje. Aki őt várja, és tudja, hogy kit vár, annak valóban öröme és felelőssége forrásává lesz ez a tény, hogy ő visszajön. Nos, ebben a levélben Pál apostol arról ír, hogy akik ezt valóban hiszik, azok hogyan készüljenek a vele való találkozásra. Mi a hívőknek a feladatuk az utolsó időkben? Az, hogy mi a nem hívők feladata, az sok helyen olvasható a Szentírásban, Talán a legfrappánsabban Pál apostol aténi prédikációjában olvashatjuk, ahol teljesen pogány hallgatóságnak ezt mondta: Isten elnézte a tudatlanság idejét, de most azt parancsolja minden embernek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Ezért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött, Jézus Krisztus által. Isten elnézi a tudatlanság idejét, de most azt parancsolja mindenkinek, hogy térjen meg. Mert ez az egyetlen útja a menekülésnek, a pusztulás elől. Ez a feladatuk a nem hívőknek. Akik azonban már hisznek Jézus Krisztusban, és várják őt vissza dicsőségben, azoknak is vannak feladataik. Mai igényben az apostol három nagyon fontos ilyen feladatot, lehetőséget említ. Az elsőt így olvastuk alapigénk első mondatában, hogy engedjék, hogy munkálkodjék bennük Isten igéje. Azt írja itt a tesszalonikaiaknak, hogy hálát adunk az Istennek, hogy ti nem úgy fogadtátok a mi prédikálásunkat, mint emberi beszédet, hanem mint Isten igéjét, ami valóban az is, ezt bizonyítja, hogy annak az ereje munkálkodik bennetek, akik hisztek. Isten szavának teremtő hatalma van. Ezt a világ mindenséget is az ő szavával hívta létre. És ezt a teremtő szót adja oda az ő küldöttjeinek a szájába. Amikor Pál Tesszalonikában prédikált, bizonyos volt abban, hogy az az ige, amit rajta keresztül Isten mond, el fogja végezni munkáját a hallgatókban. És akik azt az igét hittel befogadták, magukra vették, komolyan vették, azoknak az élete megváltozott. Megváltozott a gondolkozásuk, a jellemük, az emberi kapcsolataik, megváltozott az Isten előtti helyzetük, Isten ellenségeiből Isten gyermekeivé lettek. Olyan alapvető átalakuláson mentek keresztül, amihez foghatót senki nem látott még. És ettől más lett az életük itt a földön, és ez az ige adott nekik örök életet, ami megmarad a halál után is. Itt azonban azt mondja Pál apostol, hogy ez csak a kezdete annak, amit a Szentírás megszentelődésnek nevez. Ezzel a nagy változással elkezdett Isten valamit az életükben, de azt folytatni akarja a haláluk pillanatáig. Ezért ismétlődik újra és újra ebben a rövid levélben ez a felszólítás, hogy mindinkább gyarapodjatok. Az egészséges hívő életet az jellemzi, hogy szakadatlan növekedés, fejlődés, tisztulás, lelki gazdagodás, gyarapodás van benne. Minden körülmények között. Sok nehézségen kell átmenniük a hívőknek. De lelkileg fejlődő képesek maradnak, ha egészséges hívő életet élnek. És Pál azt szeretné, hogy a tesszalonikai hívők egészségesek maradjanak. Vagyis mindinkább gyarapodjanak. Ez pedig úgy történik, hogy engedik, hogy munkálkodjék bennük Isten igéje. Így olvassák újra és újra a Bibliát, így hallgatnak minden ige hirdetést, mit akar Isten most ezáltal elvégezni bennem. És ha közben ráismernek valami bűnükre, azt nem viszik tovább, hanem megvallják és elhagyják. És ha közben figyelmezteti őket Isten egy ígéretre, amiről megfeledkeztek, azt nagyon a szívükbe és az elméjükbe vésik. Minél feledékenyebbek, annál jobban, és fölírják, és újra elolvassák. Szinte belekapaszkodnak abba, amit Isten ígért. Komolyan veszik Isten szavát. És a komolyan vett ige az energiát fejt ki. Itt az a görög szó van az eredetiben. Munkálkodik ti bennetek, akik hisztek. A hívők első feladata tehát az, az utolsó időkben különösen is, hogy engedjék munkálkodni magukban Isten igéjét. Ezért írja Pál olyan kedvesen, hogy éppen ezért szeretnélek nagyon viszont látni titeket, hogy kipótolhassuk a ti hitetek hiányait. A múltkor egyszer eféléről beszélgettünk valakivel, és az illető megsértődött. Az ő hitének hiányai. Hát ha nincsenek, én nem akarom meggyőzni, hogy vannak, majd Isten meggyőzi őt. De nem igen létezik olyan hívő, akinek a hitének ne lennének hiányai. És Isten különös gyöngétsége és nagy türelme, hogy a mi hitünk hiányait ki akarja pótolni és pótoltatni. Ezért adja kezünkbe a Bibliát, ezért küld hozzánk olyan hívőket, akikkel beszélgethetünk e féléről, ezért engedi, hogy kudarcok éljenek sokszor, és kiderüljön egy-egy szégyenletes helyzetben, hogy még mindig mennyi rossz van bennünk, nem azért, hogy ezen kétségbe essünk, hanem engedjük, hogy ő megtisztítson, és megszabadítson ezektől. Kipótoljam a ti hitetek hiányait. És a harmadik fejezetben olvastuk az istentisztelet elején, hogy egész konkrétan is megemlíti Pál apostol, hogy nektek például növekednetek kell a mindenki iránt való szeretetben. Az egymás iránti szeretet az még elmegy, az úgy, ahogy rendben van, de a mindenki iránt való szeretetnek még híja van, az a nehezebb. Az ellenszenveset is szeretni. Ha van, az ellenséget is szeretni. Na de a hívőnek oda kell növekednie, hogy mindenkit tudjon szeretni. Tessék, itt van egy olyan terület, ahol növekedni kell. És növekednetek kell abban, hogy fedhetetlenek legyetek a szent életben. Ki mondhatja el azt, hogy ő Isten színe előtt fedhetetlen már a szent életben? De ki mondhat le arról, ha hívő, hogy növekedjék és egyre fedhetetlenebbé váljék a szent életben? Hiszen erre hívott el minket a mi Urunk. Ez tehát az első számú feladat. A Krisztust váró hívő ember számára, hogy engedje munkálkodni magában Isten igéjét. Így olvassa, így tanulmányozza, így hallgassa azt, hogy most akkor mi az a kis lépés, amivel előbe megyek, ha ennek engedelmeskedem. A másik, amiről az apostol ír, hogy eközben el ne felejtse a hívő nép, hogy Krisztusért szenvednie is kell. Az utolsó időkben kiváltképpen. Itt a második részben csak röviden említi, aztán ha még emlékszünk, az imént olvasott harmadik fejezetben hosszabban is kitér rá, mert ti testvéreim hasonlókká lettetek az Isten gyülekezeteihez, amelyek Júdeában vannak és a Krisztus Jézusban hisznek, mivel ugyanazokat szenvedtétek el ti is a saját népetektől, mint ők az ő népüktől. Miért? Mert valami rosszat tettek? Nem. Pusztán csak azért, mert Jézus tanítványaiként éltek. És Jézus előre felkészítette az övéit, hogy ő annyira elüt az Isten nélkül gondolkozó és élő világtól, hogy pusztán emiatt, hogy ennyire más, őt gyűlölni fogja a világ. És azt mondja, ne csodálkozzatok, hogyha titeket is gyűlöl, ha valóban az én tanítványaim vagytok. Ezen nem kell fölháborodni, emiatt nem kell elkeseredni, ez vele jár, ez egészen természetes. De nagyon vigyázzatok arra, hogy ez a Krisztusért kijáró szenvedés el ne szakítson titeket őtőle. Hogy meg ne tántorodjatok, ezt a kifejezést majdnem minden fejezetben ismétli az apostol, meg ne tántorodjatok a ti hitetekben. Nehogy visszakozzatok amiatt, hogy ő érte vele együtt szenvednetek is kell. Ezért imádkozik az apostol, hogy bátorítson meg titeket az Úr hitetekben, és erősítsen titeket, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Hiszen ti is tudjátok, hogy erre vagyunk rendelve. Amikor nálatok voltunk, már előre megmondtuk nektek, hogy üldözni fognak minket. És tapasztaltátok, hogy így is történt. És akkor olyan kedvesen és őszintén írja, a szívébe lehet látni, hogy éppen ezért már nem bírtam tovább türelemmel, hogy megtudjam, mi van veletek, és elküldtem Timóteust, és most jó hírt hozott, hogy álltok a hitben. Szenvedések, nyomorúságok között is Krisztus tanítványaiként éltek. Nem tántorodtatok meg. Ez a veszély tudnélik minden hívő ember életében fennáll, hogy addig, amíg nem kell áldozatot hoznia a hitéért, amíg nem kell semmit szenvednie Krisztusért, addig megmarad mellette. De amikor nyomorúság vagy szorongattatás következik, ahogy Jézus mondja, akkor meghátrál. Így szólt erről Jézus a magvető példázatában, akiknél a sziklás földre esett a mag, Azok, amikor hallják az igét, örömmel fogadják. De nem gyökerezik meg bennük, ezek hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Hisznek egy ideig, de a megpróbáltatás idején elpártolnak. Vannak ilyen hívők. Egy ideig egészen olyan, mint az, aki igazán odaszánta az életét Jézusnak. De ha túl sokszor elhúzzák az ismerőseik a szájukat, miközben ő másként vélekedik valamiről, ha valami anyagi hátrányt kell elszenvedniük, csak azért, mert nem mennek bele piszkos ügyekbe, ha kigúnyolják őket, mert bizonyságot mertek tenni Jézusról, akkor úgy szép csöndesen elpártolnak, és visszacsúsznak a világba. Egy ideig még rossz a lelki ismeretük, mert tudják, hogy életük legnagyobb kincsét vetették el maguktól, aztán megpróbálják megideologizálni az egészet, a maguk mentségére sok mindent fölhoznak, és aztán már nem is hoznak föl semmit, lelkileg eltompulnak, megsüketülnek Isten igéje előtt. Az ideig való hit, az nagy veszedelem. Isten őrizzen meg mindnyájunkat ettől. És ezekben az utolsó időkben, Krisztus visszajöveteléjel készülve, nekünk nagyon keményen el kell határoznunk, naponta újra és újra, hogyha akármi történik, én akkor sem tántorodom el az én Uramtól, mert azzal az életet dobnám el magamtól. Ezért imádkozik tehát az apostol, hogy legyen erős szívük, és ragaszkodjanak Krisztushoz. Hiszen aki Jézusért akármilyen kicsi, vagy bármilyen súlyos szenvedést vállal, azt ez a szenvedés közelebb viszi az ő Urához. És aki Jézusért és az evangéliumért akármilyen szenvedést csöndesen elhordoz, annak az életét és a bizonyságtételét ez hitelesebbé teszi a körülötte élő nem hívők előtt. Mert a hívők életét nagyítóval nézi ez a pogány világ. És a hitetlenek nagyon pontosan tudják sokszor, vagy úgy vélik, hogy tudják, hogy nekünk hogyan kellene élnünk. És ők elvárják azt, hogyha valaki meg van győződve a hitéről, akkor azt vállalja minden körülmények között. Áldozatok árán is, ami egyébként természetes is. Merje megvallani, és ha kell, szenvedjen is érte. És ez olyan hitelessé teszi, hogyha legközelebb megszólal, vagy utána egy másik hívő bizonyságot tesz, azelőtt sokkal jobban nyílnak az ajtók. Azt komolyan lehet venni, amiért valaki áldozatot is vállalt. Egyébként pedig tudhatjuk, éppen az adventi ígéreteket komolyan véve, azt, amit Pál apostol a római levélben olyan nagy meggyőződéssel ír, azt tartom pedig, testvéreim, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz majd rajtunk. Ezek a mostani szenvedések nagyságrendileg eltérnek attól a dicsőségtől, amit Jézus azoknak tart fent, akik mindvégig álhatatosak maradtak, és mindent vállaltak ő érte. Ez tehát a kettes számú feladatuk a hívőknek. Nem csak az, hogy engedjék Isten igéjét munkálkodni az életükben, és gyarapodjanak, hanem hogy vállaljanak mindent Jézusért, és ne ideig való hitük legyen. És mi a harmadik feladat, amiről az apostol ír? Olyan szépen és kedvesen fogalmazza meg. Az a harmadik feladat, hogy Jézushoz vezessünk másokat. A lélekmentés, a hívők nagy kiváltsága, lehetősége és feladata ebben az utolsó időben. Embereket kiszabadítani a halálból, a félelmek, megkötözöttségek sötétjéből, és Jézus Krisztushoz kalauzolni őket. Valahogy úgy, ahogy András tette a testvérével, Péterrel, miután találkozott Jézussal és fölismerte, hogy ő a Messiás, ment azonnal a testvérhez, karon fogta, és egy ilyen egyszerű információ van ott, és Jézushoz vezette őt. És így lett Simonból Péter, akin keresztül Jézus később sok hatalmas dolgot cselekedett. De ehhez kellett egy András, aki azt, amit fölismert, azonnal elmondta a testvérnek. És karon is fogta, és azt mondta, gyere és lásd meg, te magad. Ezt a szép feladatot bízta a hívő népre, a mi Urunk. És ezt írja Pál apostol ilyen kedvesen, ki is volna a mi reménységünk, vagy örömünk, koronánk, vagy dicsőségünk, ha nem ti, a mi Urunk Jézus Krisztus színe előtt, az ő eljövetelekor. Vagyis amikor Pál apostol arra készül, hogy ő is megáll majd Jézus előtt az ő második eljövetelekor, akkor azt mondja, hogy én nem szeretnék ott egyedül állni. Én szeretném azokat is ott látni, akiket hozzá vezettem ebben az életben. És bizonyos abban, hogy ők is ott lesznek, vele együtt. Ti vagytok a mi dicsőségünk és koronánk. Azok is ott lesznek vele együtt, akikért aggódott, hogy jaj, csak el ne tántorodjanak a nyomorúság idején. Akiknek úgy hirdette először az evangéliumot, hogy talán legyintettek és mosolyogtak rajta. Aztán elgondolkoztak, aztán Isten megnyitotta a szívüket, és új emberekké lettek. És Pál nem visszakozott a legyintésre és a mosolygásra, hanem tudta, hogy ez az ige, amit mond, hatalom. És nekik is erre van szükségük. És Isten el fogja végezni bennük a munkáját. Akikkel bajlakodott, ahogy olvassuk itt ezt a szép kifejezést a Tesszalonikai levélben. Akiket, mint dajka dajkált, akiket, mint az apa intett és fegyelmezett. Minden lehető módon. Azt a fejezetet elolvasva nyugodtan mondhatnánk, hogy apait, anyait beleadva. Mindent megtett azért, hogy pogányokból Krisztus tanítványaivá legyenek. A halál jegyeseiből az örök élet birtokosaivá váljanak. Óriási lehetőség ezt a mentő munkát végezni. És mindezt úgy végezte, hogy közben neki is megvoltak a napi munkagondjai, hány levelében írja, hogy ezek a kezek gondoskodtak rólam meg a munkatársaimról, nem minden gyülekezettől fogadott el adományt, és neki is voltak családi problémái, egyedül élt, a családja kitagadta, amikor keresztjénné lett, és neki is voltak egészségügyi problémái, gyógyíthatatlan betegséget hordott magában, és előre megmondta az Úr Jézus, hogy ne is imádkozz gyógyulásért, mert ez megmarad, megmondta azt is, hogy mi a célja. Ugyanolyan gondjai voltak, mint amikkel mi küzdünk, és amikkel mi hivatkozni szoktunk, hogy jaj, hát ezek miatt nem érek én rá. És Pál azt mondja, hogy ez nem valami külön feladat, hogy miután végeztem a napi kötelességeimmel, még elmegyek bizonyságot tenni. Hát aki valóban hívő, az a puszta létével bizonyságot tesz. Annak beszédes cselekedetei vannak. És az munka közben is Jézusra tud mutatni, ha éppen arról van szó. Vagy egy ebédszünetben szóba jön a házasság, vagy gyereknevelés, vagy a pénztelenség, vagy ki tud egy jó orvost ajánlani. Hát egész másként szól hozzá egy hívő mindenhez, mint aki magára van hagyatva Isten nélkül. Hát minden bizonyságtétellé lehet. És síró emberekkel vagyunk körülvéve. Hát aki tud vigasztalni, és akiből sugárzik a reménység, akkor is, ha talán ő maga is gyászban van, vagy éppen megalázták, vagy valami hátratételt szenvedett. Hát ez prédikál. Azt mondja itt az apostol, hogy legyen tudatosan vállalt és folyamatosan végzett feladatuk a hívőknek az, hogy Jézushoz vezetünk másokat. Minden adódó lehetőséget kihasználni. Mégpedig szeretettel, érthetően és nagyon alázatosan. Nem több a hívő, mint az, aki még nem hisz. Csak többje van. Ő is úgy kapta valami kincset, amit azért kapott, hogy adja tovább. És minél többet adunk tovább ebből a kincsből, a Jézusról szóló örömhírből, annál inkább a miénk is lesz az. Valaki egyszer azt mondta, az a Krisztus, akit nem adtál tovább, nem is egészen a tiéd. Jobban hiszi az a bizonyságtételét, aki másoknak is elmerte már mondani. Mi a feladatuk a hívőknek ebben az egyre nehezebbé váló utolsó időben? Engedni, hogy munkálkodjék bennünk Isten igéje. Ezért és így olvasni, tanulmányozni, megtartani, komolyan venni. Aztán a második feladat az, hogy elfogadni, hogy az igazi tanítványság szenvedéssel jár. Hogy mikor, milyennel, kire, mennyit mély az ő ura, ezt ő tudja bölcsen, de nem kell meglepődni és felháborodni, hanem kitartani a szenvedések között is. És végül ez a gyönyörűséges lehetőség másokat a halálból életre menteni. Embereket halászni, ahogy Jézus mondta. Lelkeket menteni. Isten is ezt akarja elvégezni bennünk. Kipótolni a mi hitünk hiányait, megerősíteni, hogy álhatatosak maradjunk, és használni a lélekmentés munkájában. Mert az nem a mi ügyességünktől, meg eszességünktől függ, azt ő végzi. Csak engedelmes eszközök kellenek neki. Ezért írja Péter apostol a levelében, legyetek készek mindig számot adni a bennetek levő reménységről, ha megkérdeznek titeket, szelíden és tisztelettudóan. A készséget kéri, legyek kész, ne szégyeljem őt, aki nem szégyelt engem elfogadni és gyermekévé tenni. És tudjam megfogalmazni világosan, egyszerűen, hogy mi a bennem lévő reménység. Vagy derüljön ki az, hogy nincs bennem élő reménység. És akkor rám vonatkozik az, hogy mindenki mindenütt térjen meg. És majd, ha lesz, akkor tudok róla beszélni. Ha pedig van bennem reménység, akkor szelíden és tisztelettudóan mondjam azt el mindig. A másikat különnek tartva magamnál. De látva azt, hogyha ilyen marad, elvész. És én tudom, hogy hova lehet megérkezni, ahol megmenekül. Jó lenne, ha elkezdenénk ezt a szolgálatot már ma. Így hallgatnánk most is Isten igéjét, mint ami az ő szava, és engednénk, hogy munkálkodjék bennünk. Megerősödnénk, hogyha akármi próbatételt kell ő érte elszenvednünk, az ne tántorítson el. És elkezdenénk a róla való bizonyságtételt. Mindjárt otthon, ahol a legnehezebb. Ha még lehet pótolni a gyerekeinknek, hallottak-e életmentő igét tőlünk? Pótolni a magányos öregjeinknek? Beszélni Jézusról a cserzett lelkű szomszédnak vagy munkatársaknak? És mindenkinek, aki között naponta megfordulunk. Tudják-e rólunk, hogy hívők vagyunk? Megirigyelhettek-e már egyszer is azért, a többletért, amit a Jézussal való közösségünk jelentett. És szeretnénk-e, hogyha mindenki eljutna ahhoz a Jézushoz, aki minket elfogadott és segít. És ez ne csak most aktuális adventi feladat legyen, hanem egész életünknek a tartalmává váljék. És akkor mi is mondhatjuk majd azt, amit egyik szép énekünk így fejez ki, ő visszajön, Sion, előbb, mint véled, felfedi titkát minden szív előtt, egy lélekért se érjen vágyja téged, hogy te miattad nem látta meg őt. És akkor jön a mondani valónk tartalma, légy örömmondó, békekövet, hirdesd, a szabadító elközelgetett. Imádkozzunk! Bocsáss meg, Urunk, hogy olyan sokszor magunknak akarjuk megtartani azt a sok jót, amit eddig kaptunk tőled. Tégy szabadokká minket arra, hogy minden áldást szívesen adjunk tovább. Hiszen ami jó és szép az életünkben, azt mind érdemünk nélkül kaptunk tőled ajándékba. Áldunk téged, Jézus Krisztus, hogy te fizetted meg az árát. Nem arannyal vagy ezüsttel, hanem a te drága véreddel. A Golgotán. És köszönjük, hogy sokkal gazdagabbak lehetnénk, hogyha jönnénk hozzád hittel, és engednénk, hogy hatalmasabban munkálkodjék bennünk a te igéd, és bátrabban megosztanánk mindent másokkal, amit tőled kaptunk. Segíts minket ebben megújulni, vagy elindulni. Köszönjük, hogy megadod azt a kiváltságot, nem csak, hogy higgyünk te benned, hanem alkalmanként szenvedjünk is érted. Segítse szelíden és teljád nézve haltozni. Engedd látnunk, hogy amit te érted kell itt szenvednünk, nem hasonlítható ahhoz a dicsőséghez, amit a tiédnek elkészítettél. Egyáltalán segíts minket, hogy sokkal tágasabb horizonton belül mozogjunk. Emeld föl a tekintetünket, hadd tudjunk várni téged, készülni a veled való találkozásra, és addig is hitben veled járni itt. Téged követve, neked engedelmeskedve. Hadd, hogy mindez sokkal valóságosabb, kézzelfoghatóbb legyen a mi hétköznapjainkban. Áld meg a mi ünnepel készülésünket. Könyörgünk azokért, akik a miénknél sokkal nehezebb körülmények között kell, hogy éljenek. Légy irgalmas azokhoz, akiknek az otthonát elvitte az ár, akik betegségben, félelmek között, gyűlölettől körülvéve, nélkülözések közt élnek. És indíts minket a te szent lelkeddel, hogy ahol csak tudunk, segítsünk szívesen és szeretettel. Adj a mi szívünkbe sokkal több hálát. Engedd megtapasztalnunk, hogy nagy nyereség az Istenfélelem megelégedéssel. Taníts meg szívesen áldozatot hozni a te ügyedért és egymásért. Adj nekünk is növekedést az egymás és mindenki iránt való szeretetben. Segíts, hogy fedhetetlenek legyünk szent életben. Te növekedj bennünk, Jézus Krisztus. Mi pedig hadd legyünk egyre kisebbekké. Segíts ebben a növekedésben most megújulni, amit nekünk kell elkezdenünk, azt elkezdeni még ma, amit pedig te elkezdtél bennünk, azt folytasd kegyelmesen ígéreted szerint. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A befejező áldás előtt pedig énekeljük a 303. ének befejező verseit, a 303. ének 5. és következő verseit, Atyaisten szent fia, e világnak istápja. maga pedig a békességnek Istene, szenteljen meg titeket mindenestől. És a ti egész valótok, mind lelketek, mind testetek, fedhetetlenül őriztessék meg, ami Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Hű az, aki elhívott titeket, és ő meg is cselekszi ezt. Amen.